Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegényekkel és a szegényekért végzett munkánk nem zajos, mégis napról napra növekedést okoz a közjó érdekében, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Javaslatcsomagot fogadott el a fővárosi lakhatási programok kormányzati elősegítéséért, a meglévő lakásállomány és ingatlanok optimálisabb kihasználásáért, a lakhatás megfizethetőségének javításáért, valamint a fővárosi lakáskínálat és a megfizethető bérlakásszektor bővítéséért a fővárosi közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester a javaslatok a megfizethető lakhatásért címmel benyújtott előterjesztésében azt írta. A fővárosi lakhatási válság enyhítéséért egyaránt szükség van a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kezdeményezéseire, az Európai Unió fejlesztési forrásainak célzott felhasználására, valamint a központi kormányzat korábbiaknál aktívabb szerepvállalására. A döntés értelmében a képviselők többsége felkéri a kormányt, hogy gondoskodjon az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott fővárosi lakhatási programok felhívásainak haladéktalan közzétételéről. Ennek érdekében a főpolgármester megkeresi a feladatkörrel rendelkező minisztert. Az Európai Bizottság a kínai elektromos járművekre kivetett büntetővámokkal újabb mélyütést adott a kontinens versenyképességének. Az intézkedés nem szolgálja az európai országok vagy vállalatok érdekét, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető arról írt a közösségi oldalán, hogy Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság újabb mélyütést vitt be a kontinens versenyképességének azzal, hogy extra vámokat rendelt el az elektromos autóipar kínai szereplőivel szemben, figyelmen kívül hagyva a tagállamok és az ágazat legnagyobb európai vállalatainak véleményét. Jogos a kérdés, kinek az érdekét szolgálja mindez? Az Európai Uniós országokét biztosan nem, mert a 27-ből mindössze 10-en szavazták meg. A Fidesz üdvözli a kormány szerdai döntését a vidéki otthonfelújítási programról és a fiataloknak tervezett munkáshitelről, közölte a kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás hangsúlyozta, az intézkedések az új gazdasági akcióterv részei, amelyekkel újabb, több millió forintos támogatásokhoz jutnak a családok és a fiatalok. Vagyis újabb segítséget jelentenek a vidéki családoknak és a dolgozó fiataloknak. Hozzátette, már az országgyűlés előtt van a családi adókedvezmény megduplázásáról szóló törvényjavaslat is. Mint írta, a kormány terveiről a magyar emberek véleményét is várják a nemzeti konzultáció keretében. Ha a magyar emberek is támogatják a terveket, akkor jövőre indul a munkáshitel, amellyel 17-25 éves fiatalok kamatmentes, szabad felhasználású hitelhez jutnak, legfeljebb 4 millió forintig. Továbbá a vidéki kistelepülésen élő családok otthonuk felújításához vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt igényelhetnek, illetve két lépcsőben megduplázzák a családi adó kedvezményt, sorolta. Elsőként 2025. július 1-től egy gyermek esetében 15 ezer, két gyermek esetében 30 ezer, három vagy több gyermek esetében pedig gyermekenként 49.500 forinttal emelkedik az adókedvezmény összege. Majd 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke, ismertette. Az ukrán-magyar határszakaszon 5.838-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5.256-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az északkeleti északi tájak fölé vastagabb frontális felhőzet érkezik, így helyenként tartósabban, erősebben felhős, néhol párás maradhat az idő. Az északnyugati-nyugati szél a Dunántúlon és a középső részeken időnként megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 20 fok között valószínű, késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Dul Géza atya a papok és a világi hívők kapcsolatáról beszél.
Papok és világi Krisztus hívők az evangelizálásban. Mit tehetünk mi? Két béka beleesik egy-egy köcsök tejfölbe. Van az optimista béka, meg a pessimista béka. A pessimista béka azt mondja, hogy beleestem a tejfölbe, blugy-blugy, és megfullad. Az optimista béka pedig elkezd kapálózni, kapar-kapar, és a tejfölből lassan vajat köpül, fölül a tetejére és nyalogatja a vajat. Mit tehetünk mi? Rossz helyzetben vagyok valahol? Mit tehetek én? Mit tenne Jézus a helyemben? Egy picit a papokra, a papságra, és nem csak a papsággal foglalkoznánk elsősorban, hanem a világi Krisztus hívő hivatásával és a papságnak a kapcsolatával foglalkozzák most itt ebben a néhány percben. Vessünk egy pillantást a papokra, a papságra. 2012-ből van egy felmérés, hogy a világ katolikus népessége 1 milliárd 200 milliónál is több az egész világban. Tehát a katolikusok 1 milliárd 200 millióan voltak 2012-ben. Ez az előző évhez képest növekedést jelent, 1%-kal, tehát 10 millió körül növekedett a katolikusoknak a száma világszerte. Picit gyorsabb, mint az egész világnak a növekedése, tehát a világ népességének a növekedése, tehát az aránya is növekedett a világ népességén belül, az aránya is növekedett a katolikusoknak. Azt gondolnák, hogy mennyire jó a helyzet, de azt tudni kell, nem is tudom, hogy hol van az adat, hogy körülbelül 2012-ben a papság összlétszáma 413 ezerről 414 ezerre emelkedett. Azt gondolnak, hát nincs semmi baj, milyen sok pap van, növekszik a papok száma, hol is van itt a paphiány. Igen ám, de nézzük meg a magyarországi helyzetet. Egyébként Európában sem ennyire rózsás, fényesen, de mégis növekszik a papok száma. Miért? Mert Afrikában nagyon sok papi hivatás van. A keresztények száma Európában éppen hogy stagnál, Afrika és Ázsia, amely húzza előre a keresztények számát. Mondanék egy adatot, ezt most hallottam, a forrásnak utána akarok nézni, hogy ugye Indonézia a világ legnépesebb mohamedán országa. 250 millió, majdnem 250 millió mohamedán él, illetve a népessége a Indonéziának, annak 95%-a, vagy nem tudom, mind mohamedán. Keresztények száma egyetlen 1 millió. És ez 1 millió volt 8 évvel ezelőtt. Csak azóta ott olyan dinamikusan élnek a keresztények, annyira vonzó az életük, hogy 8 év alatt 2 millióan lettek, 100 000-ével vannak évente a megtérések, a felnőtt megtérések. Tehát azt mondjuk, hogy a világ összkeresztény létszáma mennyire jó, hát nem nálunk. A papság nem nálunk, itt van egy adat, nézzük. 1950-ben 3500 pap látta el Magyarországon a szolgálatot, kerekítve mondom a számokat. 1996-ban 2100, azóta 2000 alá csökkent. Azt hiszem 1800 körül van a mostani a legfrissebb adat. Pap hiányról beszélünk, ismerjük jól, hogy a papok egy plébániáról 6-8-10 plébániát is ellátnak. Most egyáltalán a papsággal foglalkoznánk. Mit jelent az, hogy valaki pap? Akik meg vannak keresztelve, azok bizonyos értelemben mindnyájan papok. Meg vagyunk keresztelve. A keresztelkedést Jézus, emlékszünk rá, hogy mikor rendelte el, ott a távozás, akkor azt mondta, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Tehát a lényeg az, hogy amikor bennünket megkereszteltek, arra a küldetésre kereszteltek meg, ugye Jézus a keresztelkedést mikor rendelte el a mennybe menetel előtt, arra a küldetésre kereszteltek meg, hogy üdvözítsük az egész világot. Nem kevesebbet, az egész világot. Egyenként kinek-kinek a keresztelése, bérmálása ezt jelenti. Akkor minek a papok? A szolgálati papságot az utolsó vacsorán rendelte, mégpedig az utolsó vacsora kereszt áldozat előtti este szinte. A kereszt áldozata előtt úgy gondolta, hogy szüksége van az egész nép papi küldetéséhez, úgy mondják, azt a királyi papságnak nevezik, szükség van a szolgálati papságra. És ezért rendelte, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, tehát a szentmise áldozatnak mi a lényege? Masszada egy zsidó országban, a sivatagban, a holtenger mellett egy erődítmény. És úgy adódott, hogy a Jeruzsálemben a rómaiak elfoglalták Jeruzsálemet, és egy hős csapat kivonult, és azt mondta, hogy megvédik az Isten népének a függetlenségét, fölvonultak Masszadába. És Masszadában, hát ez egy sivatag. És arra gondoltak a rómaiak, hogy hát jó helyre mentetek, majd jó, kitolunk veletek, nincs vizetek, élelmetesek lesz. Körülzárták Masszadát, és onnan egy légy se kisebe. És vártak, a rómaiak nem támadtak, vártak. Nekik hozták az utánpótlást, vízből is, és várták, hogy szomjan fognak halni. Eltelt egy hónap, két hónap, egy év, és a rómaiak meglepetésére Masszadából, hogy elkeserítsék a hadsereget, friss zöldséget dobáltak ki. Hogy csinálták? Úgy, hogy vizet gyűjtöttek, ilyen óriási ciszterna rendszerük volt időnként, az esős időszakban ott azért esett az eső, ilyen félsivatagos rész. Ez egy hegytető, ez a vár, egy hegytető, rettenetesen meredek sziklákkal. Bevehetetlen. És ott fönt termesztették a zöldséget. Ebből a vízből, amit összegyűjtöttek, olyan óriási ilyen víztárolóik voltak a hegygyomrában, hogy zöldséget tudtak locsolni és termeszteni. Ugye az Isten népének, az egész Isten népének van egy küldetése, az egész világ üdvözítésére. Mi a szolgálati papoknak a szerepe? Hogy erőforrást biztosítsanak. A szolgálati papság kikért van? A világi Krisztus hívőkért van, hogy őket táplálják, hogy velük együtt a papságot, ilyen értelemben együtt éljük meg, közösen éljük meg, együtt dolgozzunk azért, hogy az egész világ üdvözüljön. Hát nem tudom, hogy az első keresztények ugye pünköstkor mondjuk 4000 vagy 5000 voltak, és a harmadik évszázada 10 millió volt a keresztények száma a Római Birodalomban. Tehát iszonyatos sebességgel, 30 év múlva már Rómában, több ezer kilométer Jeruzsálemtől már tömegeket lehetett kivégezni a kereszt, 30 év alatt. Nem volt világháló, nem volt repülőgép és gyorsvonat, 30 év alatt így terjedt. Miért? Mert a világiak és a papok, apostolok, azok együtt dolgoztak. Csodálatos összhang volt közöttük. Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást, mondta Jézus. Olyan szeretet volt közöttük, olyan gyönyörű együttműködés, annyira élte a pap, hogy erőforrás legyen a másik számára, a krisztusi kegyelemnek az erőforrását biztosítsa, aki együtt dolgozott vele, tehát ez harmónia hódította a lelkeket, a szíveket. Ez egyébként ma is így van. Sokszor esendő vagyok, meg gyönge vagyok, meg nagyon sokat hibázok, és van egy testvérünk, aki azt mondja, hogy Géza atya, gyere el, semmit ne mondjál, csak hagyd lássák, hogy közöttünk milyen kapcsolat van. Hagyd lássák! És igaza van, valamit én nem magyaráztam neki erről, amit most mondtam, de ha mi szeretetben vagyunk egymással, én mondom, én tényleg sokat hibázok, és ennek ellenére néha sikerül szeretetben lenni, akkor az hódít. Nem azért, mert mi vagyunk nagyon jók, mert ez az együttműködő szeretet kapcsolat, az emberek erre vágynak. Lehet, hogy Istenben nem hisz, de látja a kapcsolatot, azt mondja, hogy ez nekem is kell. A papok szentelése, illetve a püspökök szentelése visszamegy valamelyik apostolra, akit maga Jézus jelölt ki. Maga Jézus választott ki, Jézus hívta meg. Ez a katolikus egyháznak egy kincse, amire vigyáz. Hogy történik egy papi hivatás? Hogy születik? Úgy, hogy érzi a hívást, és utána ezt igazolja egy püspök, akinek a szentelési sora végig megy mondjuk Pál apostolra. Őket pedig Jézus választotta ki. Ez nem összehasonlítható más vallással ez. Ez egy olyan kincs, amit nem adhat fel a katolikus egyház. Nézzük meg a pápákat. Nincs egy olyan intézmény az egész világon, amely 2000 évre visszamenően a vezető, tehát hogy ennyire becsben tartja az egyház. Van ilyen, szoktak ilyen tablók lenni, ahol a pápák név szerint, mettől, meddig, sorban mind ott vannak, hogy mikor ki volt a pápa visszamenően Szent Péterig. Ez egy olyan kincs, amire vigyázunk, és a papság az a plébános, aki ott van a falunkban, esetleg nagyon szépen látja el a feladatot, vagy talán úgy érzem, hogy nem jól látja el a feladatot. Ez az ember Jézus küldte oda. Ezáltal az apostoli szukceszió által Jézus küldte oda. Az Isten vezet bennünket. No, de hogy lehet, amikor a plébános nem látja, hogy vezet engem az Isten, amikor a plébános nem látja el jól a feladatát? Számít rád. A békának a hasonlata. Emlékszünk a békára. Az optimista béka mit csinál? Legyek lábon álló igazi keresztény. Ne panaszkodjak. Itt van ez az ember, nem úgy veti a keresztet, ahogy én szeretném, nem úgy beszél a gyerekemmel, ahogy én szeretném, álljak oda, és én legyek keresztény. Mert a plébános mondja, hogy megkérdezi az Úristen az utolsó ítéletkor, de engem is, mit csináltál? Zsebre dugtad a kezedet, és nem az optimista békaként köpülted a tejfölt, hanem leültél a sarokba sírni? Ne ülj le a sarokba sírni, hanem legyél keresztény. Krisztust kövest. Téged a keresztségedben Krisztus az egész világ üdvözítésére hívott. És igenis, én tudok olyan példákat, hogy a plébánoshoz nem úgy mentek oda, hogy na már megint mit csinált plébános úr, hanem oda vitte azt, ismerjük pár évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy menjek oda egy tálca süteménnyel a plébánoshoz. Biztos szereti a süteményt, ha nem szereti a süteményt, akkor valami más találja ki, de keressek, építsek kapcsolatot. Én attól vagyok keresztény, attól viszem a szeretetnek az örömhírét, hogy építem ezt a szeretet kapcsolatot, és nem csak a jókkal. Nem csak a jókkal, az nem Krisztus, aki csak a jókkal akar kapcsolatot építeni. Plébánosok között is, papok között is, emberek, gyöngék, hibázhatnak, nem csak a jókkal. És fölébredhet benne akár az eredeti hivatása, amit talán a gondok között elfelejtett, vagy a problémák között elfelejtett, vagy megkeseredett, vagy egy jó keresztény hívő ebben a kapcsolatban, amiről beszélünk, ismerik, egy nagyon szép idézet van a Szentírásban Szent Péter apostolnál, ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságra hívott meg titeket. Ez a világosság, ez terjed. Ha én a keresztségben kapott, Istentől kapott kegyelemre építek, terjed. Van egy ilyen mondás, ami segíti a papoknak és a nem papoknak a kapcsolatát is, hogy jobb együtt tökéletlenül, mint külön-külön tökéletesen. Ugye munkatársakról van szó, mi munkatársak leszünk, mi társak vagyunk, vagy én inkább megfordítanám, hogy a munka szinte második. Társ kell ahhoz, hogy Krisztus követségében a szeretet hírét el tudjam vinni. Ha együttműködök, akkor az Isten kegyelme vezet. Egyébként a saját okosságom aztán vagy szakadékba esek, vagy ha ügyes vagyok, talán nem, de nem az Isten kegyelme által. Ha együttműködök, az Isten kegyelme vezet. Történt egy fordulat a világi hívekről a II. Vatikáni zsinatban. Tehát egy fordulatnak mondanám, ugye ez a főúr magatartást, ezt említettem, hogy a híveknek csak az volt a feladatuk, hogy ők hallgassák engedelmesen a papokat, most pedig a II. Vatikáni fedezte fel az eredetit, amely eredetileg volt, hogy a hívek és a papok, a világi Krisztus hívők és a papok együtt tanítványai Krisztusnak, és egymásra figyelme, egymásnak a saját kegyelmét befogadva mehetnek tovább. Itt a különböző praktikák vannak gyakorlatilag, hogy hogyan építsem a plébános halakapcsolat. Ugye a tálcasütemény, a dicsérő szó, a kedvesség, a szeretet kapcsolat képes megváltoztatni a környezetünket, ahol szeretetet én ajándékozom, az hat a környezetre, a körülöttünk lévő emberekre, hívja azokat a isteni csírákat, amelyeket a másik lelkében is elrejtett az Úr. Ha én nem látom, akkor is ott van. Tehát, hogyha én Krisztusként élek, fölébrednek azok a csírák a papnak és a környező, körülöttem lévő embereknek a lelkében. Két dolgot szeretnék csak mondani. Tehát, hogy hogyan közelíthetünk meg papokat, hogyan kereshetjük az együttműködést. Egyszer elém állt egy lelki gyakorlatra ment egy valaki, tudtam róla, és a lelki gyakorlatos házba azzal jött vissza, hogy atya, szolgálatra jelentkezem. Úgy hallottam, hogy a lelki gyakorlat vezető valószínűleg valami ilyet mondott. Szeretnék valamit tenni az egyházközségé. Hirtelen nem is tudtam, hogy mit adjak, váratlanul is ért. És mondtam, hogy majd még beszéljünk róla, és ő lett a helyi karitásznak a megalapítója, ez az illető. Tehát az erőszakos hívő, tehát aki valamit meglát, és ahhoz ragaszkodik, és azt a plébános, ha azonnal nem mondja azt, amit ő vár, akkor utána széttöri a kapcsolatot, és nem, ez a készség, a szeretetnek, a természet fölötti kegyelemnek ez a sajátosság, ez a hajlékonyság. Hogy én ott nem tudtam, hirtelen zavarba voltam, nem is tudtam mit mondani, aztán utána visszatértünk a témára, de nem elváró magatartás, én most felnőtt Krisztus hívő vagyok, és most én így látom, és az egyházközség alakuljon hozzám. Nem biztos, hogy eredményre visz, nem a szeretet kapcsolatról fog tanúságot tenni, amiről beszéltünk. Én egy dolgot szeretnék, illetve egyből kettő lesz. Tehát mi az, amit mi a cigány pasztorációban, ezt a kérdést tenném föl, mi az, amit mi tehetünk? A kapcsolat a plébánossal, ez mindenképpen nagyon fontos. Aztán működnek és létre lehet hozni kis imacsoportokat, imaközösségeket, amelyik imádkoznak. Na most a rózsafűzért, egy kicsit monoton a rózsafűzér. Bocsánat, a nővéreknél láttam, komolyan megrendítő volt, Miskolcra mentem még először, amikor hívtak. Ott volt, én nem is, 30-40 cigány ember, a ruhájukon látszott, hogy nem a leggazdagabb rétegből valók. És olyan lélekkel mondták a rózsafűzért, hogy az ember lelkébe belehatolt. Tehát, hogy emberek, akik a bajban az Istenhez fordulnak, az ima csoportnak óriási ereje van. Ezt vezetheti nem csak pap. Paphiányról beszéltünk ugye az elején. Aztán, ha egy picit gyakorlottabb a társaság, szentírást is olvashatnak együtt. Ne kezdjünk el prédikálni. Tehát ne kezdjük el magyarázni a szentírást, hogy fölveszem a pószt, hogy majd én mennyire értek hozzá. Nem. Olvassam el, és alázattal, amit bennem eredményezett, azt megoszthatom a másikkal. Tehát ez egy picit gyakorlottabb csoport kell, Vagy pedig hát be lehet hívni a plébánost időnként, hogy ő is jöjjön, de egy ilyen csoportot létre lehet hozni. Egy világi Krisztus hívőknek egy nagyon szép feladata lehet. Befejezésképpen Rózsafüzérre térnék vissza. Ne botránkozzunk meg, szándékosan egy kicsit provokatív a kérdés. Találós kérdés következik. Ki mondta, egy idézetet olvasok föl, ki mondta, és nem olvasom föl az egész mondatot, két szó hiányzik belőle. Melyik lehet ez a két szó, ami hiányzik belőle? A következő, a rózsafüzér lélektelen test mondása azzal a kockázattal jár, hogy formák mechanikus ismétlése lesz. Ellentmond Jézus intelmének, amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy bőbeszűdésükért találnak meghallgatást. Húha, ezt egy atya mondta? Ki mondta, és melyik az a két szó, ami hiányzik a mondatból? Még egyszer, a rózsafüzér, lélektelen test. Mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismételése lesz, és ellentmond Jézus intelmének, amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy bőbeszűdésükért találnak meghallgatást.
Dul Géza atyát hallották.
Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, ez alkalommal a Katolikus Karitász jogi hátterét ismerteti velünk Újházi Lóránd atya, a Katolikus Karitász nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsadója.
Nagyon röviden szeretnék egy kis történeti aspektust is adni, nem nagyon belemenve a történeti szálba, hiszen annak mindenki utána tud olvasni, hanem inkább csak azokra a nüansznyi változásokra, változtatásokra azt az atipikus utat bemutatva, hogy a Katolikus Karitász tényleg azzá vált az egyház és az apostoli szentszék hierarchiájában, ami ma. Ugye azért mondom, hogy anomáliák, mert mondtam, Magyarországon van egy nagyon jól működő Katolikus Karitász, de ez nem volt így a nemzetközi szinten is. Illetve hát ma beszéltünk már az együttműködésről, hisz hogy ma a válságkezelésnek, hát a kulcs, mondhatnánk azt, hogy együtt. Nincs igazából válságkezelés együttműködés nélkül. Na most, hát a Karitásznak vannak erre vonatkozóan saját instrukciói, saját utasítása, hogy belső magyarul nem jelent meg, tehát magyarul nem kell keresni. Talán az egyik tanulmányomban idézem, de az egész dokumentum magyarul nincs meg. Tehát a pápánál, a pápa kúria reformnál meghatározó szempontot a szegények, a bevándorlók segítése, és hát ehhez megfelelően akarja pozícionálni a nemzeti katolikus karitást, illetve hát a nemzetközi katolikus karitást, a nagy ernyő szervezetet. Az, hogy együttműködünk, hogy a katolikus egyház együttműködik különböző szervezetekkel, hát ez nem áll messze az egyháztól. Hiszen az egyháznak magában az alaptermészetében mindig is benne volt, hogy hát nemzetközi, különböző nemzeteket kapcsol össze, saját szervezeti egységeim belül is, de hát saját szervezeti egységeim kívül is humanitárius kérdésekben együttműködik. És hát ugye fegyveres konfliktusok sújtott a területekről van sok esetben szó, hát ott a fegyveres testületekkel. És hát ugye ez nagyon érdekes, hogy majd fogom mutatni, hogy a dokumentumok, amiket a Nemzetközi Katolikus Karitász kiadott, azokat alapvetően a nyugati haderőkhöz igazította, és alapvetően abból indult ki, hogy milyen válságkezelésbe vett részt közösen a hát ENSZ nemzetközi szervezetek, amik alapvetően a mi nyugati társadalmunkra és nyugati világunkra van vannak, de hát azért alapvetően a katolikus karitászok nem csak a nyugati társadalmakban vannak jelen, hanem Dél-Amerika például arra azok a dokumentumok nagyon nehezen alkalmazhatók, amiket kiadok. Nem egyik napról a másikra, mert nyilván a katolikus nemzetközi katolikus karitásznak, mint ernyő szervezetnek a kialakítása. Tudni kell, hogy fontos megemlíteni, hogy itt a pápák, különböző pápák, a Ferenc pápa is már többször előkerült a nap folyamán, illetve hát valamelyik előadásban említették, hogy hát NGO-k és az NGO-kat a katolikus karitatív szervezetekkel hozták összefüggésbe. Na most a pápa többször említette, hogy a katolikus karitatív szervezetek, a Karitász nem pusztán NGO, tehát nem arról van szó, mint az NGO-knál, hanem sokkal több, hiszen a motivációjuk az természet feletti, hogy a pápa mondta az egyik beszédjében, a názáreti Jézus például az evangélium, teológiai elve, karitatív szeretet, hogy most más ne említsek. Na most ez idáig mind szép, mert ezeket el lehet mondani egy pápai beszédben, de a valóság az, hogy hatalmas szervezet, ernyő szervezet is, több 160, ha nem több, most a legutóbbi adatot, amit itt néztem, 160 országnak a katolikus karitász szervezeteit fogja össze, nagy regionális szintekkel. Na de mi a gond? Az, hogy a helyi katolikus karitászoknak a jogi szabályozói, legtöbb esetben civil jogi besorolása, de még ide majd fogjuk látni a kánon jogi besorolása, és jelentősen eltér. Nagyon nehéz úgy együttműködni, hogy hát az ernyő szervezetben lévő katolikus karitászoknak a jogállása, jogi szabályozása, világi és kanoni jogállása. Amikor hozzányúlnak a rendszerhez, és kialakítják a nemzetközi szintet, akkor az fontos tudni, hogy hát először mindig van egy teória. Amikor a társadalomban megnövekszik az igény, hogy az egyház jobban reflektáljon szegények, kitaszítottak társadalmi egyenlőség vagy társadalmi igazságtalanság kérdésére, akkor utána épül ki az intézmény. Tehát alapvetően a teória határozza meg a praxist. Tehát először van társadalmi igazságtalan pápai enciklikák sorozata, és hát akkor erősödnek meg először nemzeti szinten, aztán pedig hát a nemzetközi szinten is a katolikus egyháznak az a szervezeti egység, ami kifejezetten a társadalmi igazságosságnak az apró pénzre váltása, mondanám ezt így. Hát az 1924, majd 28, majd 47, tehát ezek a ilyen szerveződési szinteknek is mondanám. A 12. Pius azt mondja, hogy jó, hogy vannak helyi szinten ezek a szerveződések, de mi lenne, hogy hát az egyháznak az az univerzalitása, ami a hitben, a teológiában megjelenik, az megjelenne a tétikágyban, az aktivitásban is, és hát hogy ki jobban kialakulna a közös fellépés, az erőknek a koncentrálása. És hát ugye akkor elkezdődik egy folyamat, új központ, új hely Rómában, hát miért, hol máshol, hogyha ha egyszer a katolikus egyháznak a hivatalos segélyszervezetévé válik, akkor nyilván a Svájcban, meg ne New Yorkban, meg nem tudom, hol legyen a központ, hanem akkor az még mind a mai napig Rómában, de egyébként ebből még lesznek problematikák. 1954 a Nemzetközi Katolikus Karitász azért, hogy ez a nemzetközi jellege a nevében is megjelenjen, hát fölveszi a Nemzetközi Katolikus Karitász nevet. Miért jó, hogy van egy nemzetközi ernyő? Most mondom, hogy miért jó, aztán mondom, hogy mi a baj, meg mi a rossz. Hogy hát van egy nemzetközi karakter, és nyilván, ha az erőket összpontosítják, akkor nagyobb erőket tudnak koncentrálni a válságkezelésben, mikor kimerülnek azok a helyi források, akár a helyi katolikus karitásznak, akár pedig akit megbíztak annak a válságnak a kezelésével, akkor még mindig lehetne nagyobb erőket mozgósítani. És van még egy nagyon fontos, hogy az első világháborúnál azt mondják, hogy az egyház azért nem tudta a diplomáciai testületét és a segélyszervezeteit megfelelően pozícionálni, ugye első világháborúról beszélünk, mint azt megszokták tőle azt megelőzően, mert hatalmas egyház ellenes erők működtek, különösen egy Franciaországot szokták hozni, és hát a segélyszervezeteknek is problémát jelentett, hogy hát olyan segélyszervezetekkel kellett volna együttműködni, most ugye a Vörös Keresztet szokták tipikusan említeni, amelyik nem éppen a katolikus barátságáról, vagy éppen a katolikus doktrináknak a tiszteletben tartásával, hanem éppen egy másik irányzat, amit most nem akarok említeni, annak az erősítése ebben a nemzetközi térben, és ezért tudta, hogy gyengébben pozícionálni magát a katolikus egyház az első világháború éveiben, mind a diplomácia szintjén, mind pedig a karitatív szervezetek működtetése szintjén. Na most ennek persze lett egy olyan ellenhatása, későbbiekben megpróbáltak felzárkolni ezek a katolikus szervezetek, és nyitottak a kevésbé katolikus ideológiájával, kevésbé katolikus segélyszervezetek felé, különösen az együttműködés vonatkozásában. Na de ennek milyen hatása lett? Előbb-utóbb országos szinten kilúgozottak ezek a katolikus segélyszervezetek, katolikus karitászok, mondhatnánk így, Magyarországról most nincs szó, tehát most nemzetközi viszonylatokban gondolkodunk, és hát a Szentszék felfigyelt arra, hogy hát mind nemzetközi szinten, mind az egyes országoknak a szintjén baj van ezeknek a segélyszervezeteknek a katolikus identitásával. Hát láttunk már ilyen intézményeket, azért amikor csak a neve volt katolikus. És hát ezeknek az ellenőrzését úgy gondolta, amennyiben erősíti a nemzetközi vatikáni ellenőrzést, akkor azzal a katolikus identitását is erősíti majd ezeknek a szervezeteknek. Ugye ami miatt jó, hogyha van egy centrálisabb erő, nyilván akkor megvalósíthatnak országon túlívelő célkitűzéseket. Most itt lehet említeni nyilván azokat a természeti válságokat, kríziseket, válságkezelést, ami tipikusak, de hát az új típusú válságoknál is jobban tudja pozícionálni magát egy nagyobb, egy nemzetközi szervezet, a nemzetközi tekintélyen rendelkező szervezet, most jelen tud lenni erőteljesebben a nemzetközi térben. Viszont említettem azt, hogy ez a Nemzetközi Katolikus Karitász, ez egy atipikus utat járt be. Ez egy, nem egy olyan szervezet volt, mint a Szentszéknek, az apostoli Szentszéknek a más szervezetei, hanem 1951-ben a működési szabályzat jóváhagyása, és utána hosszú idő telik el, amikor 1976-ban jogi személyiséget kap a szervezet. Most miért érdekes ez? Azért, mert ez nem az a jogi személyiség, amit az egyházban nekünk kell. Nekünk az egyházban arra a jogi személyiségre van szükségünk, amit az egyház jog biztosít az entitásainak. Na most ez nem az volt. Ez a Vatikán által biztosított civil jogi személyiség volt. Miért? Hát azért, mert látták, hogy azért vannak még ott problematikák, hát mégsem akarták a nevüket adni problémás szervezethez, hogy egyházi jogi személyé emelik, hanem csak a Vatikán civil jogi rendszerében tették jogi személyé. Na persze, hát ez se egy túl jó állapot. Ugye az is problémát jelentett, hogy nagyon sok országban, hogyha összehasonlítanánk Franciaország, Németország, Hollandia, de a kelet-európai országokat is lehetne hozni, egészen ameddig működtek, nyilván hogy a II. Világháború után nem működtek katolikus karitászok, a kelet-európai országok vagy olyan módon nem működtek, ahogy Franciaországban, Németországban. Ugye ezekben az országokban különböző jogi státusszal rendelkeztek, sokszor zavaros jogi helyzetben voltak ezek, és lemondtak az egyházi jogi elismerésről azért, hogy nagyobb világi jogi működési keretet szerezzenek maguknak, a világi jogban nagyobb mozgásteret. Csak hogy hát ugye ezzel az volt a probléma, hogy amit már az előbb említettem, éppen a lényeget veszítették el, az, hogy ezek katolikus intézményeknek kellett volna lenni. És hosszú idő telik el, amíg egyes országokban is saját kezdeményezésre megkérik azt az elismertséget, azt a kánonjogi elismertséget, ami a kánonjog rendszerében és az egyház struktúrájában, magánjogi, aztán majd később hivatalos egyházi jogi személyé válnak országos szinten, az egyes katolikus karitászok egyébként mind a mai napig zavaros némelyik katolikus karitásznak ilyen módon a jogállása az egyházjogban. Magyarországon szerencsések vagyunk, mert Magyarországon amit az egyház hivatalos jogi személynek vagy jogi személynek ismer el a saját belső jogi struktúrájában, az egyben a civil jogi rendszerben is jogi személy, tehát ekkora gond nincs, viszont hát sok jogrendben ez elválik egymástól. És hát még egyszer, nagyon fontos szempont, nem csak a jogi státusz, hanem az egyes országok karitászainak a kapacitása is jelentősen eltér. Az, hogy aztán később milyen mértékben tud ő a központi költségvetéshez hozzájárulni, hát zongorázni lehetne a különbséget, valahol olvastam egy kimutatást erről. A második János Pál tevékenysége. Ugye második János Pál szintén nagyon sokat foglalkozott a szegények, az elesetteknek a segítése intézményes keretek között, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és nála indul el az a folyamat, ami aztán majd 16. Benedek, zárójelben jegyzem meg, hogy 16. Benedeknek az igazi egyház formáló tevékenysége mind a mai napig nem került a helyre. Keveset beszélünk róla, nyilván valószínűleg azért, mert rövid ideig volt a Péteri székben, vagy pedig hát ugye más okok miatt, de mind teológiai szempontból az ő művei, alkotásai, mind pedig hát az egyház formáló tevékenysége mind a mai napig nem került a helyére, azt nem tudjuk értékeljük rendesen, hogy milyen sokat tett a viszonyok rendezéséért. A második János Pálnak a Durante l'ultima cena kezdetű levele, amivel végre az a zavaros helyzet, ami a 76-os rendezés, tehát hogy a Vatikán állami jogi rendszerében már jogi személy, de még a kánonjog rendszerében nem kánonjogi személy, jogi személy a nemzetközi katolikus karitász, most végre helyére került, és hát jogi személyé teszi a karitászt, illetve hát kijelöli a karitásznak a helyét az apostoli szentszéken belül, ez egy nagyon fontos lépés volt, kijelöli a felügyeleti szervet, a korunum pápai tanács, amit már megszüntettek, már nincsen, akkor még volt, jóvá hagyja a szabályzatot, a működési rendet, és hát ehhez kapcsolódó a választásokat, kinevezéseket, székhely, stb. Ami mind-mind ide kapcsolódik. Ugye említettem, hogy megszűnt már az a tanács, az a korunum pápai tanács, amit annak idején II. János Pál pápa kijelölt, mint felügyeleti szerv. Ugye ez nagyon fontos volt, hogy legyen egy felügyeleti szerve a nemzetközi katolikus karitásznak a szentszék struktúráján belül. Ugye most már ez nem létezik, ez a dikasztérium az árfogú emberi fejlődés szolgálatában, ez az új dikasztérium, csak zárójelben jegyzem meg, hogy hát csúszszervnek szánja a pápa, mint hogy négy pápai tanács egyesítéséből hozta létre, ugyanakkor hát látjuk azt, hogy olyan rövid szabályozók, jogi szabályozók vannak a dikasztériumhoz, ami nemből, hát majdhogy nem még érthetetlen, hogy pontosan mi a működési kerete. Tehát rendezte a II. János Pál pápa végre ezt a kapcsolatot, ami a szentszék és a nemzetközi katolikus karitász között van, kijelöli még ellenőrző szervnek a vatikáni államtitkárságot, hogy egy kapcsolatot tart fenn illetve hát még ugye a tevékenysége miatt igazságosság és békepápai tanácsa, ez se létezik, már csak megmondom, utolévők és menekültek lelki gondozásáért felelős pápai tanács, ezt is megszüntették, ezt is beolvasztották az új dikasztériumba, pedig hát kiváló vezetői voltak. Az egészségügyi dolgozók lelki gondozásáért felelős pápai tanács, tehát nyilván a karaktere miatt, ugye a Nemzetközi Katolikus Karitásznak ezekkel kellett volna, egy kellett jó kapcsolatot tartani. Tehát ennek az új dokumentumnak mindenképpen az a, vagy ez az ultima cséna, amit II. János Pál pápa adott ki, az az érdeme, hogy egyrészt tisztázza, hogy hát végre hova, hol van, hol keressük a Caritas Internationalist a kánonjogi rendszerben, mi az ő viszonya a római pápához. Ugye azért, ha már ilyen nemzetközi szervezetekről van szó, ezek nem lóghatnak a levegőben, hát ezeket be kell kötni valamilyen ellenőrző szerv alá, és hát ez hosszú ideig nem történt meg. A Nemzetközi Katolikus Karitásznál nem csak egy hatalomközpontosítás van, hanem vagyonközpontosítás is történt, és történhet, és történik. És ezért sokan azt mondták, hogy azért nem jó az új rendszer kialakítása, hogy betagozódik a Nemzetközi Katolikus Karitász az apostoli szentség struktúrájába. Volt egy olyan, az már inkább koncepcióbeli elképzelés volt, hogy a katolikus karitászok és a Nemzetközi Katolikus Karitász is inkább egy ilyen, hát laza szervezete a Nemzeti Katolikus Karitászoknak, amit pedig a püspöki konferenciák alárendeltségében dolgozik. És hát van még egy gond, hogy hát jogi természet, és még valami nagyon fontos, azt szeretnék mondani, hát a kapcsolattartás. Hogy kikkel tartott kapcsolatot? Említettem itt az első világháború utáni reakciót, hogy az első világháborúban hát azzal vádolták ezeket a szervezeteket, hogy nem elég nyitottak más szervezetek felé, na aztán meglehetősen nyitottá váltak, hogy ne hozzam ezeket a kapcsolati rendszereket. És hát mind 2012-ig továbbra is egy zavaros helyzet volt. És ezért volt az, hogy 2012-ben 16. Benedek pápa elrendeli, hogy újra kéne gombolni a kabátot, mert még mindig nem jó. Még mindig nincsenek rendben a dolgok. Ugye nála is egy fontos teológiai szempont volt, még hogyha nem is beszélnek erről sokat, a szegényeknek a gondozás, a szegényeknek a iránti tevékeny szeretet. És hát szeretett volna éppen ezért hát a Nemzetközi Katolikus Karitásznak egy átláthatóbb jogi keretes struktúrát adni. És ezért 2011-ben elrendeli, hogy hát az államtitkárság szabályozza, tegye rendbe a Nemzetközi Katolikus Karitászt. Hát aki ismeri a kánonjog rendszerét, az tudja, hogy nincsenek Montesquieu-i elvek, vagy legalábbis olyan formában nincsenek Montesquieu-i elvek, ahogy a kontinentális jogban, hogy itt a hatalom az összpontosul egy kézben, tehát egy a végrehajtó, egy a jogalkotó, egy a legfőbb bíró nyilván delegálhatja. Ez a új határozat, ez az új jogszabály, amit már 16. Benedek adott ki, az új dikasztérium elvileg ugyanazokkal a jogosítványokkal rendelkezik, amivel a Corunum pápai tanács rendelkezett, ez szerint a felhatalmazás szerint. A legfontosabb a külső kapcsolatépítés, szűkítette a mozgásteret. Mert hát különösen válságövezetekben kiderült az, hogy azért voltak ott zavaros csoportok, zavaros társaságok, akikkel a Caritas Internationalis kapcsolatot épített ki. Megszünteti azt a jogkörét a Caritas Internationalisnak, hogy ő saját jogon valami együttműködési megállapodást kössön, hanem azt az államtitkárság második szekció, tehát az államokkal való kapcsolattartásért felelős második szekció az, aki együttműködési megállapodásokat köt. Egy kivételtől eltekintve, de most nem menjünk bele, rendkívüli helyzet, de hát az is újra bejön az államtitkárság. Tehát 2012-ben eljutottunk oda, hogy szinte mindent ellenőriz már a szentszéknek néhány szervez, államtitkárság, tanács, összekötő tiszt vagy delegátó, mert nem mentek a dolgok. Tehát, hogy milyen szinten ráült, azt mondanám ezt a kifejezéssel, most jó értelemben ráült, ellenőrzi a szervezetnek a működését. Ugyanígy a tisztviselők, most nem sorolom föl, igazgató, főtitkár, vagyonkezelő, kinevezés, eskütétel, tehát van egy szertartása már ennek azért, hogy hogyan lehet valaki, hogyan ülhet be ezekbe a pozíciókban. Amit már említettem, hogy nagyon nehéz egy nemzetközi karitatív szervezetnek alapelveket adni a fegyveres erőkkel való együttműködésre, amikor minden országban más hagyományok vannak, más jogszabály, más kultúra, stb. Lehetne sorolni, hogy mennyire sokszínű, ahogy együttműködnek nemzeti szinten. Na, de valamit azért mégiscsak meg kell fogalmazni, hiszen a jelen vannak a válság övezetekben, ahol azért napi szinten a fegyveres erőkkel, haderővel együtt kell működnie. Milyen válságokból indultak ki? Balkán, Afganisztán, iraki katonai intervenció. A nyugati haderőkkel való együttműködésből indultak ki, és a nyugati nagy nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből indultak ki. Egy olyan dokumentumban, amit univerzálisnak szántak, és elküldenek majd Dél-Amerikába is, meg Afrikába, meg mindenhova. Ez egy kicsit problémás. Amiben viszont érdekes, és saját tapasztalatokra épít, hogy szinte egy felszólítás jellegű, hogy kéri a fegyveres erőket, a haderőt, hogy ne veszélyeztesse a segélyszervezet független és politikamentes működését, hiszen volt egy rossz tapasztalat. Különösen Irak, Afganisztán azért ott elég erősen ellenőrizték. Ahol viszont együttműködhetnek, kommunikációs csatornák kiépítése, elzárt területek, egészségügyi ellátása, válság utáni képzési programok megszervezése, építés, újjáépítés. Néhány összefoglaló gondolat, nagyon sok szervezet viseli egyébként a katolikus jelzőt, de igazából a Szentszéknek a hivatalos segélyszervezet az a Nemzetközi Katolikus Karitász. Láttuk azt, hogy még országos szinten is milyen eltérő jogi, kánonjogi és világi jogi szabályozás van, ez probléma. Hosszú évek alatt alakult ki az az egységes keret, ahová jutottunk végülis 2012-re, amikor 16. Benedek újra szabályozta a Nemzetközi Katolikus Karitászt, és hát azért látni kell azt, hogy hát ennek az volt az előzmény, ami még mind a mai napig nem oldódott meg teljesen, hogyha valaki a háttérirodalmat ismeri, akkor az látja, hogy hát problémát jelentett a vagyonkezelés, hivatalnokok kinevezése, elmozdítása, nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, illetve hát a legfontosabb kérdés, hogy hát mennyire volt katolikus az, ami magát katolikus szervezetnek hívja.
Kedves hallgatóink, Újházi Lóránd atyát, a Katolikus Karitász nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsadóját hallották.
Szent István.